Sziasztok, visszatértünk, ez a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Grettel, Tim Sweeney kalandjait göngyölgettük éppen, és odáig jutottunk, hogy 98-ban megjelent az Unreal Engine, ami gyakorlatilag átírta a játékkészítést, hiszen ez egy editorral megjelent munka volt, és erre épült egy játék is, egy eléggé jó first person shooter játék, ami nyilván megteremtette nekem az egésznek az apropóját, mint egy technikai demo.
Igen, az Unreal egy nagyon sikeres FPS volt, egy nagyon sikeres játék, úgy eladásokban, mint kritikai fogadtatásban. Én személy szerint nagyon örülök neki, hogy elkészült, mert ugye ennek az utódja lett az Unreal Tournament, egy kifejezetten multiplayerre kitalált, szerintem nagyon jól összerakott játék, amivel én tényleg órák százait töltöttem. Az egyetlen pici mini karrierem az e-sportban az ennek volt köszönhető, de ami talán fontosabb így univerzális szempontból az az, hogy ez tényleg ennek máig tartó hatása van, nem az Unrealnak, mint játéknak, hanem az Unrealnak, mint technológiának. Az első generációs motornak még legalább 90%-át Sweeney egyedül írta, tehát ezt tényleg ő találta ki. Mindig, amikor megjelent egy új rivális technológia, ez főleg ugye a Quake és a Quake 2 megjelenése volt, akkor egy kicsit még jobban belehajtott. Emlékszem, akkor a magazinok azzal voltak tele, hogy például a lávát azt ilyen fraktál technológiával oldották meg, hogy sosem lett ugyanolyan, hanem egy ilyen dinamikus rendszer volt a víz meg a lávának a felszíne. De ahogy mondod, ez is a szerkesztővel jelent meg, tehát hogyha valaki megvásárolta a játékot, akkor megkapta hozzá azonnal automatikusan a lehetőséget, hogy pályákat készítsen, vagy új fegyvereket, vagy új szörnyeket, vagy bármit. Ami nekem nagyon szimpatikus, hogy ez is egy ilyen teljesen véletlennek köszönhető, ugye ez 94-ben indult el ennek a technológiának a fejlesztése, egy maga Sweeney végezte, 95-ben már elkezdték ezt promózni, ugye az Unreal nagyon sokat csúszott. De a legkorábbi magazincikkekben még nem tudtak a játékból magából screenshotokat bemutatni, még nem állt úgy a program, és ezért a szerkesztőt mutatták be mindenféle lenyíló menükkel, arról szólt a cikkek nagy része, hogy mennyire könnyen lehet vele pályákat tervezni, mennyire könnyen lehet vele például fényforrásokat elhelyezni, színes fényeket használni, egy csomó olyan dolog, ami már magától értetődő, de akkor forradalminak tűnt így a grafikus technológia terén is. Amikor megjelent az első köre ezeknek a magazinoknak, elkezdett csöngeni a telefon, és jelentkezett a Legend, a MicroProse, egy csomó nagy kiadó, kis stúdió, hogy láttuk az újságban ezt az új motorotokat, mi lenne, hogyha ezt mi így megkapnánk már, és licenszelnénk, és a Sweeney azt mondta, hogy hát figyeljetek, ezt úgy terveztük, hogy ez a mi saját technológiánk lesz, de tudjátok, mind a megfelelő pénzén mindenre hajlandók vagyunk. És
jó üzleti érzék, igen. Azért ezt kiemelném meg én, hogy jókor jó helyen.
Igen, és ott helyben szinte elhatározta, hogy akkor tulajdonképpen az Epicnek a ki tudja, hogy mennyire lesz sikeres a játék, de hogyha már a technológiát el lehet adni egy csomó cégnek, az egy újabb pillér az Epic alá, ami megtámasztatja akkor, hogyha gond van, és ezzel indult be az a sorozat, ami a mai napig tart. Ez néha jobban sikerült, néha rosszabbul, ugye az Unreal Engine 2 és a 4, ugye a második és a negyedik generációs verziója talán kicsit kevésbé sikerült. Nem feltétlenül azért, mert rossz lett, hanem mert nem tudták jól eltalálni, hogy éppen akkor mire van szükség, és a hardverek mit tudnak. Ennek az ellentéte, a tökéletes ellentéte az Unreal Engine 3, amihez egyébként Sweeneynek már semmi köze nem volt, ő előrelépett egy ilyen technológiai kutatóvá tulajdonképpen. Mindig két generációval előre tulajdonképpen meghatározza, kikutatja, hogy mit fog tudni a következő utáni motor. Tehát az Unreal Engine 3 az pontosan úgy készült el, hogy az Xbox 360-nak a tudását maximálisan ki tudta használni. Az volt ugye a Microsoftnak a messze legsikeresebb konzol generációja, Amerikában és Európában piacvezetők tudtak lenni sok-sok éven keresztül, és ez egy olyan kombináció volt, ami oda vezetett, hogy az Xboxos játékoknak volt olyan év, amikor 40%-a Unreal motorral készült, és ugye mindegyik után fizették szépen az emberek a licenszdíjat, plusz a részesedést, ami pár százalék volt, de ennyi játéknál, hát az dollár százmilliókban mérhető, és ennek volt egy következménye, hogy az Epicnél egy külön csapat jött létre, aki azzal foglalkozott, nem az üzleti részével, mert nyilván arra is volt egy csapat, hanem hogy az engine minél használhatóbb legyen. Tutoriálokat írtak, oktatóanyagokat, már akkor videókat készítettek. Irtózatosan fontos volt például, hogy Japánra lefordították az egészet. Ugye tudjuk, hogy Japán egy hatalmas videójáték piac, rengeteg nagy kiadó, fejlesztő dolgozik ott, de nagyon sokszor nem tudnak mit kezdeni a nyugati technológiákkal, mert óriási ez a nyelvi gát. Ugyanúgy, mint ahogy egy japán szoftverrel hiába lenne az párját ritkítóan jó, egy európai vagy amerikai fejlesztő nem sokat tudna kezdeni. És ez volt az, ahol mindenki mást meg tudtak előzni. Tehát ugye emlékszel talán, hogy a Crysis-nak volt, ugye a Crytek Engine, ugye az id szoftvernek volt, ugye, amit átneveztek idtechnek. Ők is próbálkoztak ezekkel, de ez mind jóval szűkebb körben terjedt el, és ennek egy nagyon fontos oka ez volt, hogy egy külön csapat volt az Unreal Engine mögött, aki egyrészt lefordította sok nyelvre, másrészt pedig tényleg terméktámogatást tudtak hozzányújtani. Ezt senki más nem tette meg.
Szerintem nem gondolták még akkor, hogy ebben ekkora biznisz van. Tehát amit Sweeney itt meglátott ezzel, hogy egyébként tulajdonképpen egy ponton ingyenessé tette, és a különböző pluginek, meg a különböző ilyen open source dolgoknak van licenszdíja, és így adódik össze, de maga az alaptechnikát te össze tudod pakolni, és akkor ehhez vezető utat, hogy megtanítsa neked, és te ebbe kompetens legyél. Ez nyilván egy lojalitást is szül, hiszen hogyha te Unreal Tournament motorba tök jó vagy, és ezt az Unreal motorban te nagyon jó vagy, és ezt tudod programozni, akkor nehezebben váltasz át másra, hogy azt most akkor kényelmetlen, stb. Mert ebben meg tudom csinálni ezt, és akkor így egy ilyen lojális brand ambassador részt is kiképzett magának. Szóval nagyon okos és előrelátó gondolat volt ez akkor, ráadásul amit mondtál, ugye az Xbox 360-nak az egyik vezető címe volt, és egyben tech demója is tulajdonképpen a motornak, a Gears of War sorozat, ami ekkor 2006-ban publikálódott. Ez részben az Epic fejlesztése, az Epic-é a franchise, de valamikor külső kiadóval csinálja, és tényleg hát nem kell bemutatnom a játékosoknak, ez a mai napig tartó franchise, sőt, még most is jelennek meg részek, de akkor ott az Xbox 360-on az ilyen állejtős volt, és sokszor nagyon sokat játszottak a sandbox lehetőséggel, tehát, hogy fölfele mentél, de az leomlott, és akkor fejjel lefele mentél, és ezek a megoldások is azért mutatták, hogy ez egy rendkívül agilis lehetőség, mindez szinte frame drop nélkül.
Igen, és ezen is tisztán látszott, hogy előbb volt meg a technológia, és aztán írtak hozzá egy játékot, ami akkor már tulajdonképpen marketingelte a technológiát. Az Unreal Motor 3 tud pusztítható terepet. Akkor csináljunk egy csomó olyan pályát, hogy a szörnyek a föld alól jönnek ki hatalmas kráterekből. Csináljunk olyan átvezető jelenteket, ahol egész városok
leomlik az egész, igen.
Az Unreal Engine nagyon jól kezeli az árnyékokat és a színes fényeket csináljunk, akkor föld alatti fényeket, ahol mindenféle különös megvilágítás van, és minden jelenetben tulajdonképpen máshogy látszanak. Az Unreal Engine tud járműveket kezelni, rakjunk bele járműves részeket az akciójátékunkba. Az Unreal Engine képes nagyon durva multiplayert csinálni, akkor rakjunk bele kooperatív módot, és rakjunk bele versus módot, illetve hát ugye a későbbi részek már ugye a horda mód az itt debütált, ahol ugye általában 4-5 játékos a hullámokban támadó szörnyekkel áll szemben, ez is egy rendkívül népszerű, és a Call of Duty ennek a továbbfejlesztése a zombi mód, ami egy milliók által játszott játékmód. Szóval nagyon jó volt szerintem ez a szimbiózus a technológia és a játék dizájn között. Ebben nagyon sokat segített, ugye, hogy a Gears of War sorozatnál például Cliff Bleszinski volt a fő dizájner, és ő belsőleg ismerte az Unreal motort, és pontosan tudta, hogy mi az, amire képes a motor, mi az, amit nem szabad erőltetni. Tehát például akkor nem nagyon voltak az első Gears of War-okban ugye nagyon közeli képek a karakterekről, mert az arcanimáció még nem volt annyira erős az akkori Unreal motor verzióban. Tehát ez egy ilyen nagyon ritkán látott tökéletes együttműködés a játékdizájn és a játéktechnológia között, és aztán ez folytatódott egyre másra, főleg más kiadóknál. Az Epic akkora sikert aratott az Unreal motorral, és hogy az egész céget ez egy kicsit így eltolta, tudod, mint amikor így mondják, hogy földrengés után nem tudom én hány méterrel tolódik el, nem tudom, a földnek a mágneses ereje, hogy akkora sikere tényleg egy több ezer fős cégé robbant föl az Epic gyakorlatilag pár év leforgása alatt az Xbox 360 PlayStation 3 korszakban, és egyre inkább a technológiával foglalkoztak, leszámítva azt, hogy a Cliff Bleszinski a Gears of War 3 után elkezdett egy új játékon gondolkodni, hogy mi lenne, figyelj, csak képzeld el, mi lenne, ha lenne egy nagyon jó akciójátékunk, mint a Gears of War, de hogy van itt ez a Minecraft, ami egész sikeres, amiben építkezni kell, hogy ezt a kettőt összeraknánk, hogy mi lenne, hogyha lenne egy akciójáték, nappal építkezel, éjszaka harcolsz, ugye védekezel a hullámokban támadó szörnyek ellen, ez itt megint visszajön, és ezt elnevezték Fortnite-nak ezt a projektet, ez 6 hosszú éven keresztül készült. Ez nem az a Fortnite, amit ma mindenki ismer, hanem...
Ezt akartam, hogy ezt kevesen tudják, hogy ez a Fortnite még nem az a Fortnite.
Igen,
volt.
Ma ez a Save the World néven is, mert ma is benne van, nagyon kevesen játsszák. Ez egy kooperatív, bázisépítős játék. Gyakorlatilag tényleg erről szól, hogy nappal kimész egy ilyen zombik által megfertőzött világba, mint a Falloutban átkutatod a házakat, alapanyagokat szerzel, megépíted a védelmet, és éjszaka, amikor jönnek ugye mindenféle zombik, akkor azokat a haverokkal együtt küzdve legyőzöd. Ez megjelent 2017-ben, ilyen korai hozzáférés állapotában, tehát még aktív fejlesztés alatt áll, de már kiadták, pénzért meg lehetett venni, és azt hiszem egy héttel később megjelent a PlayerUnknown's Battleground című játék, ugye ezt ma PUBG néven ismeri, aki ismeri, ami egy teljesen más jellegű játék, ez egy 100 játékos, leraknak egy hatalmas területen, és körülbelül 5 percenként a részletek szerintem nem fontosak, a pálya szűkül egy jelentőset, és aki a végén, a már tényleg a legvégén egy nagyon pici pár négyzetméteres rész van, az utolsó életben maradott személy, ő győz. A világ legegyszerűbb receptje, de nagyon friss recept, nagyon megnövelte a feszültséget, és ami szerintem tökéletes játékdizájn az az, hogy egyre jobban nyomta össze a karaktereket. Nem lehetett bujkálni a végtelenség, nem lehetett egy bokorba megbújni és sniper mesterlövészkedni és aljaskodni, mert a pálya szűkül, ha te kint maradsz, akkor egy idő után meghalsz, muszáj egyre beljebb menni, tehát a játékdizájn tolja össze, közelíti erőszakkal az embered, és ez növeli a feszültséget, az akciót, 1 millió irányba kell figyelni, és ez iszonyatosan népszerű lett. Tehát a PUBG, amikor megjelent, egy hónap alatt 5 millió példányt eladtak, és ez feltűnt Tim Sweeneynek is, hogy van egy teljesen új, ki gondolta volna, hogy 2017-ben még lehet teljesen új műfajt találni az FPS-ekben. Egyébként ez a mai napig évente megtörténik, tehát ez nem áll le. És kitalálta, valószínűleg ő adta ki a úgymond utasítást, hogy figyeljetek, srácok, ezt rakjuk be a Fortnite-ba, ne legyen egy másik játék. Ugyanezt átveszük a mi rajzfilmes grafikánkkal, minden sokkal vidámabb lesz, rajzfilmes animációk, mafla fegyverek, csináljuk meg. Ezt fél év alatt összedobták, ami elképesztő tempó. Tehát aki ismeri a mai játékfejlesztési időket, az elképesztő, hogy ezt fél év alatt összerakták, és az utolsó pillanatban elhatározták, ez megint csak Tim Sweeneynek meg a üzleti embereinek, nyilván ezt nem egyedül számolta ki egy Excelben. Kitalálták, hogy nem a Fortnite-ba tesszük be, nem fizetős lesz, kirakjuk ezt is Fortnite néven, Fortnite Battle Royale, ugye azt hiszem a hivatalos neve. Kiadjuk ingyen, és lehet venni ruhákat, kosztümöket pénzért. Ugye tehát ez a free to play, hogy ingyen letöltheted, de nagyon szeretnénk, ha költenél egy kis pénzt arra, hogy egyediben nézzen ki a karaktered. És talán a barátságosabb külső, talán a kicsit kevésbé komplex játékmenet, ugye a PUBG-ban mindenféle páncélokat is
nagyobb volt a célközönség, mert ez ilyen fiatalabbaknak is érthető, igen, volt, értelmezhető. Ilyen, igen.
Ez a modern, nagyon neonszínű, nagyon...
Ilyen rajzfilmes, nagy kontrasztos. És ami a Fortnite-ban még érdekes, hogy hát nyilván nem Sweeneyről beszélünk, hogyha nem ilyen epikus dolgokat talál ki. Ezek az együttműködések voltak, hogy ez egy 17-es játék lett, és utána, ahogy mondtad is, hogy kiadták a következő változatát, és megjelent a Battle Royale, viszont amiért nagyon érdekes még a Fortnite, hogy elképesztően jól simult ebbe a környezetbe különböző márkákkal való együttműködés. A 2019-es Marshmallow például, ugye, akinek egy ilyen nagy marshmallow a feje, konkrétan egy DJ-nek volt egy epikus játékbeli koncertje, ahol a játék karakterekkel a pálya bizonyos pontjára elmentél, az le volt zárva, és akkor konkrétan ott te láttad a DJ-t, aki való életben egy szettet felvett, és ezt lejátszották a Fortnite közösségnek, és ez valami óriásit szólt, mert ilyen típusú együttműködés, ilyen színvonalú, úgyhogy te interakcióban voltál, még nem volt. Ez persze követte több is, Ariana Grande például, vagy Travis Scott, vagy 23-ban volt Fortnite Fesztivál, például Lady Gaga és Billie Eilish is fellépett, de mégis ezek az együttműködések brutálisak igen. voltak.
Hát most már több mint 2000 skin, az ruházat kapható játékhoz, és tényleg szerintem amit el tudsz képzelni, a Marvel hősök, a DC hősök, a Star Wars hősök, az összes játék hős. A szinte rajzfilm hősök,
Rick and Morty, meg mindenki, igen.
Igen, a legnagyobb animékból, a One Piece-től, a Dragon Ball-ig, a videójátékok között, Lara Croft-tól, a Master Chief-ig, a Halo sorozatból, gyakorlatilag már mindenki benne van, ugye vannak drágább skinek, vannak csak időlegesen kapható skinek, az egész ugyan fölépítve, hogy minél inkább megvedd a mert ki tudja, hogy ez meddig lesz kapható. Nyilván ez a fiatalokat eléggé addikcióra képezni, meg nevelni, ez nem feltétlenül a legszimpatikusabb dolog a világon, de legalább a Fortnite-ban nincs ilyen, hogy vegyél egy csukott dobozt, és nem mondjuk meg, bármi lehet benne, hanem itt tényleg azt veszed meg, amit akarsz. Tehát ez egyel szimpatikusabb foka ennek a dolognak.
Ez az egész, igen. Viszont tényleg valóban abban viszont, hogy ez az 1000 skin itt van, abban egy nagyon jót húztak, hogy tényleg nagyon széles kör, nagyon széles kultúrkör tudnak behúzni a játékba, és nem jelent előnyt egyik se. Tehát tök látványos, ahogy így igen, működnek, ez, és nincs előny. Igen,
de pontosan ez grafikai különbséget jelent, de a Master Chief fegyvere ugyanannyit sebez, mint a nem tudom, a Batmannek a fegyvere, és a nem tudom, a Lara Croftnak a ruhája nem ad több védelmet, mint nem tudom, azt hiszem Warhammer 40 000 még pont nincs benne, de biztos vagyok benne, hogy egy év múlva már az is meg lesz.
Mire ezt kimondod, már benne van.
És ugye sokat beszéltünk róla, hogy a Meta, ugye a Facebook évente 10 milliárd dollárokat költ arra, hogy egy metaverzumot létesítsen, egy ilyen állandóan online közösséget, ahol sokféle élmény van. Hát ez a Fortnite-ban már tulajdonképpen ma megvan. Amikor valaki azt mondja, hogy Fortnite, akkor általában erre a 100 fős, egyre szűkülő térképes akció részre gondol, de hát ott van mellette, hogy az eredeti építkezős Save the World, és ma már van benne egy versenyjáték, ugye ezt a Rocket League-et fejlesztő csapatot megvették, ők összeraktak nekik egy versenyjátékot, megvették a Rock Band sorozatot fejlesztő stúdiót, ők összeraktak egy ritmusjátékot, állítólag idén vagy jövőre már lesz megint plastik gitár. Ami kaphat, illetve plastik gitár már van, elvileg teljes zenekar, tehát dob is várható, illetve megegyeztek a Legóval, és most nem tudom, hogy mennyire szép ilyet mondani, de egy nagyon Minecraft-szerű Lego, csak Lego dizájnnal rendelkező játékot is csináltak, ugye a Minecraft az a digitális Legóként lett hirdetve, tehát ez a kör, ez másodszor is teljesen bezárul ezzel, tehát van egy Legós túlélős építkezős játék, és ez mind ugyanazzal a egy akkanttal éred el, belépsz a Fortnite-ba. Ha minden le van töltve, akkor ott megnézed, hogy a haverjait hol vannak, mivel játszanak, minden skint, minden játékba át tudsz vinni. Úgyhogy ilyen szempontból a Fortnite egy ilyen, tulajdonképpen egy játékgyűjteményi.
Egy ilyen, hát kicsit ilyen Roblox-szerű élmény már, hogy mindent is építesz hozzá. Ami ebben az egészben még óriási, hogy egyrészt ugye az Epic közben létrehozta a Store-t, az Epic Store-t, ami ugye a Steamnek a direkt riválisává is vált, tehát nem elég, hogy egy motor volt, egy Unreal motor volt, nem elég, hogy a technológia megvolt, megvoltak a játékok, és megvoltak azok a címek, amik már ezt biztosították, csináltak hozzá egy hubot is, ahol te ezt mind eléred, és ez még inkább azt mutatja, hogy akkor téged oda kötnek különböző akciókkal, hozzáteszem, hogy egészen jó akciókkal, különböző megmozdulásokkal, és a Fortnite például innen érhető el csak, tehát hogy ez nagyon, nagyon érdekesek ezek az összefonódások, de ez megint csak Sweeney-t mutatja, hogy nagyon jól mozog abban, hogy mi kell a felhasználóknak, milyen zsanrák és milyen összekötések fogják a céget mindig játékba tartani.
Igen, ez az Epic Store is érdekes, abból indult ki az egész, hogy az egyik Epic alkalmazott írt egy kis programot, a Steam Spy-t, ami gyakorlatilag a Steamnek a nyilvánosan rendelkezésre álló, de csak programozók által látható adatait látható formába rakta, kimutatta, hogy egy játékba körülbelül mennyit adtak el, ki mennyit játszott vele, tehát egy ilyen nagyon másképp láthatatlan betekintést adott a Steamnek az adatai közé, és végül a Steam egyrészt ezt megunta, és ezt letiltotta, és a Tim Sweeney meg az Epicnek a gazdasági része pedig azt mondta, hogy figyelj, ezekre a számokra lárálta, ezt mi is meg tudjuk csinálni, csináljuk meg. Így jött létre az Epic Store, azért az, hogy egyenes rivális lenne a Steamnek, az még nem igaz, pedig már azért 5-6 éve létezik ez is. hetente adnak egy ingyen játékot, sokkal durvább leárazások vannak, mert az Epic is beszáll ezekbe, tehát támogatja a leárazásokat további leárazásokkal. A fejlesztőknek is nagyon jó, mert egyrészt ösztöndíjakat osztogatnak, fejlesztői ösztöndíjakat, meg sokkal kevesebb pénzt vonnak le, hogy a Steam az 30%-ot, az Epic Store 12%-ot, de egyelőre még a... itt érzek egy ilyen a régi konzolháborúkhoz hasonló ilyen PC Store háborút, hogy mi vagyunk a Steam-esek, és sehol máshová nem megyünk. Ugye az Epic Store még nem mondanám átütő
sikernek,
de legalább ott van a másik oldal, az Epic úgy néz ki, hogy most már tényleg pár hónapon belül véglegesen megnyeri az Apple indított pert, ami tényleg teljesen leegyszerűsítve arról szól, hogy Apple platformon, iOS-en, iPhone-on is lehessen saját boltot üzemeltetni, úgyhogy abból az Apple nem veszi le a 30%-át.
És ez azt is jelenti egyébként, hogy a Fortnite visszatérhet végre az iOS-ra, mert onnan ki kellett venni.
5 évig volt kitiltva, mert tényleg megszegve a szabályokat, ők beépítettek egy boltot. Erre az Apple kirúgta őket, nyilván erre számított az Epic, és azonnal megindították ezt a pert. Ugye Amerikában is lassan őről a jog, 5 éve húzódik ez a per. És most jött meg az utolsó előtti ítélet, tehát még egy fellebbezési lehetősége van az Apple-nek, de az, hogy nem számítanak sikerre, az is jelző, hogy már azt is bejelentették, hogy akkor elkezdték a technológiai megvalósítást. A Spotify is már például jelezte, hogy akkor például hangos könyveket az Apple 30%-án kívül tudnak majd árulni nem sokára.
És ennek egyébként jelentősége van, mert nyilván a vállalatok közti bevétel megoszlásnak a részét beállt bele az Epic ilyen, hát megint csak Sweeney-re jellemző forradalmár módon. Viszont ez is mutatja azt, hogy ő még mindig hű maradt ahhoz, hogy a játékosok és a közösség fontos, és ezért mondtuk mi az elején azt, hogy nélküle teljesen más lenne a játékos világ. Egy olyan emberről beszéltünk ebben a közel 40 percben, aki hát egyrészt majdnem mindannyiunk otthonában Fortnite-tal beférkőzött, fogalmazzunk így, és hát egy garázsból egy óriási Epic céget épített föl. Ez volt mára a Game On, remélem tetszett ez a témaválasztás, és hát Lacival órákat lehetne erről beszélgetni, mert van, akivel még interjút is csinált személyesen, és ezeket még nem is hoztuk be, de remélhetőleg a következő ilyen jellegű rovatba ezt sikerül behozni. Laci, nagyon köszönöm, hogy felkészültél.
Én is, hát ez egy élmény volt.
És 2 hét múlva egy újabb adással jelentkezünk, addig is.
Játszatok sokat.
Igen. Játékra fel. Sziasztok.
Sziasztok.